Műsorunk elkészítését a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja, a Podcast Pioneers támogatja.
Sziasztok, köszöntünk mindenkit Pitfall című műsorunk második évadának 14. adásában, melyben az Ausztrál nagydíj hetének legfontosabb híreit és sztorijait beszéljük át Gobodis Tomival és Balogh Tomival. És sajnos egy nagyon szomorú hírrel kell kezdenünk az adást, ugyanis tragikus baleset történt az ORB2, az ORB3 és a Historic szezonnyitó versenyén, az Esztergom nyerges rallin. 4 ember életét vesztette, amikor nézők közé csapódott egy autó, és összesen 8 embert kellett kórházba szállítani, köztük egy gyermek súlyos életveszélyes sérüléseket szenvedett. A versenyt természetesen félbeszakították, az MNHS közleménye szerint a vizsgálat lezárultáig sem ők, sem a rendezők nem adnak további tájékoztatást. Hát, nagyon-nagyon nehéz szerintem bármit mondani egy ilyen hírre, de nyilván, hogyha az a célja ennek a műsornak, hogy a hét legfontosabb nemzetközi és hazai motorsportos eseményeiről beszéljünk, akkor ez megkerülhetetlen. De én elsőre nem is tudom, hogy mit tudnék ezt hozzátenni.
Akkor kezdem én. Sziasztok, köszöntök mindenkit, hogy nagyon más beköszönést terveztünk itt még vasárnap délelőtt a futam után. Azt hiszem, hogy a Forma 1 egészen, vagy a Forma 1-et követők nagy többsége felhájpolt állapotban volt, amiatt, ami történt a Forma 1-es futamon, meg a Forma 1-es hétvégén. És aztán jött ez a dolog, ami én azt gondolom, és nem akarok nagy szavakat használni, de azt gondolom, hogy tényleg a magyar autósport egyik nagyon kiemelt fekete napja sajnos. Nagyon régóta követem a magyar autósportot, azon belül a rallit ugye kiemeltem, és én ilyenre nem emlékszem, megmondom őszintén, ami ekkora tragédia volt. Nyilván minden haláleset tragédia, és nem kell őket összemérni, vagy semmi ilyesmi, csak egyszerűen, ami itt történt, ez tényleg nagyon a hőskorra, a 80-as évek VRC futamaira emlékeztet bizonyos szempontból, amit azt reméltem, hogy magunk mögött hagytunk már. Az eset súlyosságát szerintem jól jelzik az, hogy a világ sajtót bejárta sajnos ez a történet. Az autósport sajtót is, és a nem autósport sajtót is, úgyhogy biztos, hogy ennek még lesznek következményei. Szerintem ez most még nem az az időszak, még nem az a nap, nem egészen egy nappal az események után, amikor ennek a pontos körülményeit és a felelőseit boncolgatni kell, vagy részletezni kell, de lesz erre is majd igény, meg idő és lehetőség, és olyan időpont, amikor ezekről is beszélnünk kell. Ez most még szerintem túl közeli, meg túl korai, úgyhogy én a magam részéről tényleg őszinte részvétemet szeretném kifejezni mindenkinek, aki érintett ebben, vagy akinek a családja érintett ebben. Nagyon sokan voltak ott, és még többen látták magát az esetet. És hát azt ne felejtsük el, hogy az elhunytak mellett nagyon sok sérült van, akiknek mielőbbi és lehetőleg teljes felépülést és gyógyulást kívánunk.
Igen, ráadásul nagyon sok súlyos sérült. Ugye a közleményekből ez derült ki. Köztük volt egy gyerek is, hogyha jól emlékszem a közleményekből, meg a rendőrségnek így a jelentéséből. Tényleg nagyon szomorú, meg én sem emlékszem így az elmúlt 10-15 évből, hogy halálos balesetek nyilván voltak tragédiák, akár itthon, arra is sportban, akár nemzetközi szinten, de hogy ennyi néző veszítse életét egyszerre, ilyenre nem emlékszem. És nyilván az ő tragédiájuk az elsődleges tragédia ebben az egész történetben, de bennem az is fölmerült egyébként, hogy a versenyzőnek, aki az autóban ült, mennyire nehéz lehet ezt földolgozni, hogy gyakorlatilag 4 embernek a halála, meg sok embernek a súlyos sérülése, ahhoz úgy van köze, hogy gyakorlatilag Isten igazából nem hibázott azon kívül, hogy egy versenyzői hibát elkövetett, ami meg benne van az autósportban. Tehát így szerintem neki sem könnyű, ugye, aki konkrétan az autóban ült.
Nem, persze, hogy nem.
Mindenkinek nehéz az egyébként.
Igen, egyébként sajnos láttam, hogy ugye vannak felvételek, nyilván nem véletlenül nem közöltük a formula.hu-n ezeket a videókat az esetről, akik közölték az ő döntésük, de látni láttam, és nekem is a B csoport jutott eszembe, amit említettél, Gabad és Tomi, ugye jól emlékszem, Portugáliában volt egy ehhez kísértetiesen hasonló tragédia, édes Tomon 40 évvel ezelőtt. Biztos, hogy, és abban is teljesen egyetértek fel, hogy biztos, hogy itt a felelősség kérdésével kell foglalkozni, nem nekünk, és, ne, és mindenek előtt nem ma, de ilyen egyszerűen nem történhet meg, hogy emberek elmennek megnézni egy autóversenyt, ami nem is egy, bocsánat, hogy ezt mondom, nem egy falusi amatőrkupa, és négyen nem mennek haza többé. Ez nem történhet meg, és ki kell terülnie, hogy miért és hogyan fordulhatott ez mégis elő.
Bocsánat, nekem még egy gondolatom lenne ez egész, ez tényleg nem firtatva itt semmit, mert az majd egyszer fog eljönni, és nem most, de hogy az egyébként megint, és itt sokan vannak, akik csak a Forma 1-en vagy a pályaversenyzéssel vannak tisztában, hogy ott milyenek a biztonsági szabályok, és vannak, akik azzal sem, az utóbbi egy napban azért nagyon sok híroldal alatt, nagyon sok komment szekcióban feltűnt rengeteg olyan ember, akinek az a véleménye most, hogy raliversenyeket nem szabad tartani, csak őrültek járnak raliversenyre, csak őrültek nézik ezt a sportot, és egyáltalán mi értelme van ennek, így meg kell tiltani mindent. És ez egy másik olyan nagyon-nagyon szomorú és negatív betülete ennek az egésznek, hogy a raliversenyzés nem sikerül elfogadtatni és megértetni sok emberrel, mert egyszerűen ezek kerülnek előtérbe, amikor erről beszélünk, pedig hát na, szóval igazából lehetne sokkal, sokkal jobban is csinálni, meg interpretálni ezt az egészet. De nyilván ez most sokadlagos része a dolognak, csak hogy ez megint az összes ilyen balesetnél, ami nem halálos, annál is egyébként elő szokott ez mindig jönni, hogy miért rendeznek rali versenyt. Most erre megint nagyon nehéz lenne mit mondani, meg nyilván hármunk közül én vagyok az, aki rali versenyekre jár elsősorban, de na, szóval engem ez a része is bánt egyébként, hogy megint arról kell beszélni, hogy el kell magyarázni, hogy miért vannak a rali versenyek ott, milyen szabályok vannak ott, mit kéne betartani meg. Mi történhet, és miért kell figyelni mindenkinek, és itt ebben tényleg mindenki benne van egyébként a nézőktől, a sportbírókon át a rendezőkig, az azt szabályozó felügyelőtestületig, és magáig a versenyzőig is. És ez megint nem a jó része, meg nem arról tudunk beszélni, hogy ki milyen teljesítményt nyújtott, meg mit ért el, meg miért, hanem ezeket kell elmagyarázni. És aki laikus, azt ezért nem lehet megnyerni a rallinak, meg sokszor magának az autósportnak sem, mert egyszerűen ezekkel találkozik. És nyilván nem ez a legfontosabb, mondom, csak ez is olyan bosszantó tud lenni így, hogy most megint akárkivel beszélek, aki felhívott tegnap, hogy de te egyébként miért rálsz a versenyre, hogyha ott ilyenek történnek, mi értelme az egész? Most kezdjem el neki magyarázni, hogy de hát ez egyébként egy csodálatos dolog tud lenni, és hogy ez egy szerelem tud lenni. Mert most ezek után hogyan magyarázzam? Tehát, hogy ja, ezek nagyon rossz dolgok. Csak remélni tudom, hogy nem fog ilyen előfordulni soha többet, és nem kell ilyenről beszélgetni mostanában.
Úgy legyen, és akkor én azt javaslom, uraim, hogy bármilyen nehéz, de most próbáljuk egy kicsit félretenni a történteket, és beszéljünk az Ausztráliában történtekről. Ugye a Nemzetközi Autosport fő eseménye a múlt héten az Ausztrál nagydíj volt. Ennek az értékelését Mészár Rossenyi barátunkkal a Formula Podcastben már megejtettük, vasárnap este jelent meg az adás, megköszönjük, ha meghallgatjátok, de természetesen szokás szerint Dióhéjban most is szólunk pár szót a Melbourne-ben történtekről. A pole pozícióból rajtoló Max Verstappen számára csak néhány körig tartott a verseny, és miután fékhiba miatt feladni kényszerült a futamot, a vakbél műtétje után visszatérő Carlos Sainz győzelmét immáron semmi nem fenyegette. Charles Leclerc második helyet tette teljesi a Ferrari örömét, míg Sergio Perezt a két McLaren is megelőzte. A Mercedes 2018 óta első kettős kiesését könyvelte el, Lewis Hamilton motorhiba miatt, George Russell pedig az utolsó körben elszenvedett balesete következtében nem láthatta meg a kockás zászlót. Az alsóház legjobbja a hetedikként befutó Yuki Tsunoda lett, a ház pedig kettős pontszerzésnek örvendhetett azon a hétvégén, melynek érdemi részén csak 19 autó vett részt, Logan Sargeant ugyanis átadni kényszerült autóját a pénteken balesetet szenvedő Alexander Albonnak. Urak, hogy tetszett a verseny hétvége?
Nem szoktam szeretni azt, hogy így magunkat fényezzük meg ilyesmi, de muszáj visszautalnom a múltkori Pitbull Talkra két szempontból is, amiben ugye arról beszélgettünk, hogy miért ne kapcsoljuk ki a Forma 1-et 2024-ben. És egy dolgot mondtunk, ami azonnal megdőlt, ugye beszéltünk arról, hogy a Verstappen-Red Bull páros az gyakorlatilag sebezhetetlen, és nem történhet olyan forgatókönyv, hogy nem ők nyerik a versenyt. Erre az első adandó alkalommal természetesen beütött a krak, úgyhogy már nem a májkrak, hanem a szerencse a technikai hibákat tekintve. Ez az egyik fele, ezt így beszélgettük is egymás között, hogy úgyis ez fog történni, hogy most úgy kimondtuk, hogy nem hibázhat Verstappen és a Red Bull, úgyis történik valami. A másik viszont az, amit ugye én mondtam, hogy azért nézzünk sportot, meg autósportot, mert nem tudhatod, hogy mi fog történni, és tessék, az Ausztrál nagydíjon az első körökben megtörtént az, amire senki sem számított. Úgyhogy én élveztem ezt a hétvégét, nem is csak a futamot, Tominak is igaza lett abban egyébként, amit múlt héten mondott, hogy Ausztráliában azért mindig van rombolás, itt nem is feltétlenül csak a Forma 1-ben, de az F2-ben és az F3-ban is történtek dolgok, meg ugye a szabad edzésektől kezdve folyamatosak voltak itt a hibák, ez egy olyan pálya, ami büntet, ugye a Williamsnél komoly következménye is volt ennek az egésznek, hogy tehát egy hibának vannak következményei. Nekem eddig az eddigi három hétvégéből ez volt a kedvencem.
Nyilván egyébként ehhez hozzátartozik a végeredmény, és nem is csak a konkrét végeredmény, hanem az, hogy egyébként tényleg szoros volt most az első helyért is a csata. Nekem az jutott viszont még így eszembe, hogy bár most mindenki örült annak, hogy nem Verstappen nyert, hanem főleg az, hogy a Ferrari, és főleg az, hogy Sainz, szerintem ezek így egymásra épültek most így a boldogságfaktor szempontjából sokaknál. De hogy egyébként az első helyért most sem volt szorosabb verseny, mint bármelyik Verstappen győzelem alkalmával. Tehát, hogy ezt azért szerintem...
Nyomasztó Ferrari fölény volt a futamon.
Nyomasztó Sainz fölény alatt.
Igen, nyomasztó Sainz fölény, és a második számú Ferrari-t majdnem elkapta a második legjobb csapat, tehát ott mondjuk Norris nem volt messze Leclerc-től.
Ja, úgy szóval, érted, bocsánat? Igen. Úgy érted, hogy Leclerc volt Perez ezen a hétvégén?
Leclerc volt a Ferrari Pereze. Igen. Egyébként futam közben tényleg pont azt néztem, hogy jó, visszajött ugye a kerékcserék meg az eltolt taktikák miatt 9-10-re Leclerc Sainz mögé, majd néhány perc múlva megint 5 másodperc volt köztük, és így törögettem se számomra, hogy most átfestették a Red Bullt, meg Verstappen ül a Sainz autójába, vagy most akkor mi történik, mert teljesen az van. Hát sok érdekes storyline volt szerintem ebben a hétvégében, meg ebben a futamban is. A Williams történetről egy gondolat csak, hogy én először úgy voltam vele, hogy tényleg most álltak át a ragasztott karosszériára, előfordulhat, hogy késnek, de aztán így végig gondolva, oké, de ez már a harmadik futam, és mikor meghallottam, hogy állítólag a negyedik futamra sem lesz tartalék karosszériájuk, hogy akkor így, hát ez hogyan lehetett bevállalni, vagy ki gondolta, hogy ez így rendben van?
Magyarul egy épp karosszériájuk lesz, meg az, amit most kifoltoznak.
Igen, és így nekiálltak az évnek, hogy azt gondolták, hogy ez így jó. Pedig hát a karosszéria megsérülése azért az benne van sajnos, és ugye ez se volt egy akkora gigantikus nagy baleset Albonét, hogy ilyenek nem fordulhatnak elő. Ugye legutóbb Jeddában a falak között sikerült versenyezni elég nagy tempóval egy városi pályán.
Bizony.
Hát vannak ilyenek, amikor összetörik egy autó, szóval ezt a részét nem értem. Beszéltünk a Mercedesről már, hogy most akkor mennyire vannak útvesztőben. Nagyon, ez a válaszom jelen pillanatban. Tehát, hogy Toto Wolff nyilatkozatait az elmúlt egy napban, hogy a saját felelősségéről, meg hogyha valaki tudja, hogy ki tudna rajtuk segíteni, akkor nyugodtan mondja. Furcsa nekem ez így egy picit. Igen, úgyhogy a Sainznak nyilván nem is tudok örülni. Ami érdekes, hogy hál' Istennek nem nagyon volt Horner ügy, majd ami még mégiscsak volt, arról majd hamarosan még beszélünk. Ez volt az első olyan hétvége, amikor nem volt, nem a Horner ügy volt úgymond a középpontban. És hát tényleg most inkább a versenypályán történtekről beszélhetnénk, hogyha nem történt volna az a Forma 1-en kívül, ami ugye történt, és amiről az előbb beszéltünk. Egy picit szerintem azért bárnyékolja. Mindenesetre maga a Forma 1-es hétvége az egyetértek, hogy nekem is top 3, és ugye van még egy vetülete, ami utóhatást generálhat. Tomi, erről ugye akartál részletesebben is beszélni.
Igen, majd a következő témánál, úgyhogy inkább visszacsatolok a Sainzra és Verstappenre, hogy egy dolog miatt egy picit bántam Verstappennek a kiesését, hogy így nem derült ki, hogy versenytempóban amúgy lette volna esélye a Ferrarinak Verstappen ellen, mert én nem vagyok róla meggyőződve, hogy nem. Tehát a Sainznak a tempója annyira erős volt vasárnap, tényleg Leclerchez képest is, ugye az összes kerékcsere után folyamatosan növelte az előnyét, hogy én nem vagyok róla meggyőződve, hogy amúgy most erőből nem lett volna esélye a Ferrarinak a Verstappen-féle Red Bull ellen. Ugye Perez nyilatkozta azt, hogy szerinte, hogyha Verstappen versenyben marad, akkor is nyert volna a Ferrari. Azért hát Perez ellen nyert is, tehát ez egyértelmű. Szerintem lehetett volna ez egy jó verseny még úgy is, hogy Verstappen versenyben marad. De ezt ugye soha nem tudjuk meg.
Mindenképpen, és ha már itt Perez nyilatkozatát említetted, akkor nézzünk még néhány nyilatkozatot a verseny hétvégéről, aztán még visszakanyarodhatunk kicsit a történtekre. Ugye Sainz a győzelme után tréfásan úgy nyilatkozott, hogy másoknak is ajánlja a vakbélműtétet, mert neki ez ilyen jól bejött. Mi komolyra fordítva a szót hozzátette, hogy nem érzi úgy, hogy bárkinek bármit bizonyítania kellene. Leclerc elismerte, hogy csapattársa egész hétvégén jobb volt nála, míg a dobogó alsó fokára lépő Lando Norris arról beszélt, hogy közelednek a céljuk eléréséhez, és szerinte akár a második helyet is megszerezhették volna. Verstappen a futamának véget vető hibáról úgy nyilatkozott, hogy olyan érzés volt, mintha behúzott kézifékkel próbált volna versenyezni, míg, ahogy említetted is, ugye az ötödikét befutó Perez szerint a Ferrari akkor is nyert volna, ha a világbajnok nem esik ki, és ezt így Helmut Márkó nem mondta ki, de legalábbis egyet érteni látszott ezzel a megszólalással. Közben ezt a képet nagyon nagy örömmel látom. Na jó, a legnagyobb vihar természetesen George Russell utolsó körben elszenvedett balesete okozta, melyet követően az előtte haladó Fernando Alonsót a stewardok veszélyes vezetésért 20 másodperces időbüntetéssel sújtották. Alonso az ítélet előtt és után is tiltakozott az ellen, hogy bármi rosszat tett volna, míg a bukást követően kétségbe esetten piros zászlóért könyörgő Russell a verseny után úgy nyilatkozott, hogy nem akar elhamarkodottan ítélkezni. A Mercedes teljes csődjét a bukást tette teljessé, Lewis Hamilton motorhibáját követően, mely a brit versenyző elmondása szerint a semmiből érkezett, a csapatvezető Toto Wolff pedig arról beszélt, hogy nagyon nehezen viseli a helyzetet, de nem érzi úgy, hogy távoznia kellene az istáló éléről. És ti érzitek-e?
Wolff egyébként ugye azért is tud nehezen távozni, mert ugye egyharmad részt az övé a csapat. Tehát, hogy azért
bocsát, ugye Wolff itt kimondottan erről is beszélt, hogy mivel ő üzletileg is érdekelt a csapatban, és nem is először beszélt erről, ha úgy érezné, hogy más jobban csinálja a dolgokat, akkor lelépne. Ugye volt is egy utódjelölt, akit a Ferrari lenyúlt majd fel, és még visszakanyarodunk ma.
Igen, Ferrari kicsinálja a Mercedes ezekkel a dolgokkal. Ez az Alonso eset nagyon érdekes egyébként, és Russellnek a kiabálását teljes mértékben megértettem. Ebből azért így lehetett volna elég csúnya valami is, hogyha közvetlenül mögötte jön valaki, vagy olyan tempóval érkezik oda. Nekem Alonso magyarázkodásában az egyébként a zavaró, hogy mindig mást mond. Tehát eddig háromszor vagy négyszer szólalt meg különböző módokon, és mindegyikben picit módosított az, ahogy mit is akart ő csinálni. Ez volt nekem egy picit ebben fura, szerintem tisztában van ő vele, hogy itt ezt így ebben a formában nem kellett volna, vagy sok volt. Ettől függetlenül én nem vagyok 100%-ig meggyőződve arról, hogy ez... Tehát, hogy itt azért jó, ő csinált valamit, de hogy ettől még Russellnek miért kellett feltétlenül eldobni az autót, az szerintem egy másik kérdés, amellett, hogy nyilván veszélyes volt, ami történt, csak hogy én azért a belső kamerák alapján még mindig úgy látom, hogy hát itt ez nem garantálta azt, hogy Russell össze fogja törni ezt az autót.
Igen, a sportfelügyelők ítéletében van is erre utalás. Ugye ott Alonsót nem baleset okozásáért, hanem veszélyes vezetésért, sőt, ez a potentially dangerous driving, tehát olyan vezetésért, ami veszélyhelyzetet is teremthet. Ugye ezért büntették meg, és nem konkrétan a baleset okozásáért, azaz gyakorlatilag a sportfelügyelők is hát így látták, ahogy te.
Igen. És ez szerintem egyébként, tehát ezt a fogalmat, hogy potenciálisan veszélyes vezetés, ezt kimerítette Alonsónak a manőverezése, hogy aki látta azokat a felvételeket, amin ugye oda felrakják a gáz, meg féknek a telemetriáját, az tényleg nem egy szokványos, és ugye a stewardok is így fogalmaztak, hogy rendkívüli volt, amit csinált Alonso azzal, hogy elvette a gázt, fékezett, majd újra még gyorsított egy kicsit a kanyar előtt.
És ez lefele az első... és fölfele is váltott a kanyar előtt.
Így van. ez kimeríti a kiszámíthatatlan vezetésnek a fogalmát, tehát én minél többször nézem egyébként meg ezt az esetet, annál inkább érteni tudom a büntetést. Abban biztos vagyok, hogy Alonso nem ezt akarta, tehát nem megzavarni akarta Russellt szerintem. Szimplán az, amit ő is elmondott, hogy ugye a kanyar kijáratra koncentrált, ezt többször láthattuk már tőle a karrierje során, mármint ezt a kanyar kijáratra koncentrálós dolgot. Ugye nem is kell nagyon visszamennünk az időben, hiszen tavaly Brazíliában is így tartotta nagyon sokáig maga mögött Perezt, ami viszont ugye szintén nem példátlan Alonso karrierjében, hogy kicsit ilyen hasonló módon volt ugye az a Nürburgring, a németországi balesete Coulthard ellen, vagy hát amit ott csinált, az szerintem ennél egy fokkal még jóval veszélyesebb volt. Tehát ott akár még rá lehet mondani a szándékosságot is, mármint olyan szempontból szándékosságot adott, hogy ott tényleg ki akart babrálni Coultharddal. Itt szerintem nem akart kibabrálni Russell-el, viszont a potenciálisan veszélyes vezetés fogalmát Tomi. És a kiszámított... Mindjárt átadom a szót, Jugi, csak fél mondat. A potenciálisan veszélyes vezetés és a kiszámíthatatlan vezetés fogalmát szerintem kimerítette Alonso. Úgyhogy meg tudom érteni, hogy kapott büntetést.
Jó, én csak annyit ehhez, hogy tehát bármikor, bármilyen helyzetben örömmel megvédem Fernando Alonso, de itt most mégiscsak veled kell vitatkoznom annyiban, hogy én szerintem igenis ki akart babrálni Russell-el, legfeljebb nem azt akarta, hogy Russell balesetet szenvedjen, persze. De hogy a Russell lendületét akarta, tehát hogy nem csak a saját kanyar kijáratára koncentrált, hanem ezzel együtt Russell lendületét is meg akarta törni, az szerintem azért nehezen vitatható, mert különben ezt a lassít, gyorsít, lefele vált, fölfele vált ciklust, ezt nem tudom értelmezni. Tehát az, hogy jobban belasítok a szokottnál, hogy a kanyar kijárat máshogy vegyem, az érthető. De az, hogy utána még rágyorsítok, az arról szólt, hogy kitoljunk Russell-el. Abban biztos vagyok, hogy nem ilyen végeredményre számított ő.
Nem, hát itt ugye igazából arról volt szó, hogy ez volt az utolsó olyan előzési pont. Már nem ez a kanyar, hanem az ezt követő egyenes, amin ugye Russell nyithatta volna a DRS-t, ahol egyébként még megelőzhette volna őt Russell. És Alonso szerintem teljesen egyértelműen azt akarta, hogy Russell ne tudja ideális módon megcsinálni azt a kanyart, és az ő kigyorsítását szerette volna elrontani. Ha az lett volna csak a célja, hogy ő bemegy, korait fékez, lassan fordul, hogy már kanyarbejárat előtt esetleg padlót nyomjon, és jó legyen a kigyorsítás, az teljesen másképp kell csinálni. Itt ugye a jelentésben is szerepel, hogy 100 méterrel korábban fékezett. Hát az egy világ egy ilyen helyzetben. Tehát ezek az autók 100 méter alatt nem tudom, mit tudnak, tehát nem hogy megállnak, de meg is fordulnak körülbelül, tehát hogy ez azért nem így működik. Ott egyszerűen befékezett azért, hogy Russell bajba kerüljön, ne tudjon ideálisat fékezni, és ő ne tudja ideálisan megcsinálni. Nekem az a szürke zóna ebben egyébként egy picit, hogy valamilyen szintig lehet, hogy meg tudom azt érteni. Tehát, hogy az, hogy a mögötted haladóval egyébként te ki akarsz szúrni, és őt nehéz helyzetbe akarod hozni, az egy bizonyos fokig akár még része is lehet szerintem a versenyzésnek, mert hát ne legyen már az megmondva, hogy nekem mennyivel kell elfordulni egy kanyarba, meg hol kell fékeznem. Az, hogy itt ez veszélyes volt, az viszont szerintem is nehezen vitatható. És igazából nem tudom én ezt 100%-ig megítélni, hogy most akkor itt mi lett volna a helyes döntés, vagy mi sem. Nekem az billenti el a büntetés irányába ezt az egészet, hogy ahogy Alonso kommunikál. Hát először neki ERS problémái voltak, és ő nem is hátra figyelt, hanem előre. Aztán, amikor a telemetria ezt ugye megcáfolta, akkor már más mondott, most már az utolsó narratíva az volt, hogy de neki nem mondja meg ezt Stewart, hogy ő hogyan vezesse az autóját, amiben nyilván van valami igazsága, csak hát ezt Stewartnak ebben az esetben el kell döntenie, hogy az veszélyes volt-e, vagy szabálytalan, vagy valami. De az nekem tényleg a hagyjuk már ezt kategória, amikor Alonso azt mondja, hogy de hát ő milyen szép csatákat tívott Schumacher ellen 2005-ben és 2006-ban. Annak a világon semmi köze nem volt ez.
Igen, szerintem itt a kulcs szó az tényleg a kiszámíthatatlan vezetés. Tehát erre nem tud felkészülni egy mögötte haladó versenyző, hogy valaki fékezni fog 100 méterrel korábban, majd még újra gyorsít, majd újra fékez. Tehát ez volt szerintem a problémás abban, mert igen, tehát voltak szép csatái Alonsónak, ahol trükközött, de ez, hogy nem tudod kiszámítani, én a közúti közlekedésben is azt nem szeretem, hogyha valaki nem kiszámíthatóan közlekedik a közutakon. És szerintem Alonsónak a manőverezésével is most itt ez volt a probléma.
És bocsi, még egy gondolat ehhez, Bocs, csak egy rövid gondolat ehhez, hogy egyébként itt szerintem a büntetés részben annak is szólt, hogy ez ne legyen trend innentől. Mert szerintem én most is azt mondom, hogy ez egy bizonyos fokig védhető manőver lehetett volna Alonsótól, kicsit nyilván túlment a határon, de hogy ez ne legyen trend, hogy bármit csinálunk elől, és akkor azért nem vagyunk felelősek, hogy a hátuljövő falnak megy, vagy minket felökle, vagy valami. Tehát szerintem ez egy ilyen kicsit megelőző jellegű büntetés volt, hogy srácok, ezt nem fogjuk hagyni. És nem élem egyébként, hogy ez így is lesz. Tehát, hogyha itt most kiosztottak büntetést, akkor minden olyan manőver, ami potenciálisan veszélyes lehet, azt akkor büntessük innentől. Mert azért a múltban ez nem mindig volt így, maradjunk ennyiben.
Nem mindig volt így. Ez egy tökéletes megfogalmazás. Én szerintem egy emberre ki kéne még térnünk mindenképpen, egy-két mondat erejéig, Yuki Tsunodára, akinek a... Hát ugye megkapjuk mi sok mindenére magunké, de többek között azért is, hogy mi itt egy ilyen anti-Tsunoda klubot alkotunk, ez több kommentelőnek is ez jutott eszébe rólunk. De most Bidabet, hogy nem, tehát nem egy versenyző ellen se vagyunk, én meg aztán Tsunoda ellen különösen nem vagyok. De hogy most tényleg ki kell emelni az ő teljesítményét, azt gondolom, hogy jelen helyzetben én nem hiszem, hogy többet lehetne tőle várni. Azon kívül, ugye Zsinórban másodszor lett időmérőn a best of the rest, tehát a, mondjuk így az alsóház legjobbja, most simán jutott a Q3-ba, mindkét Aston Martin megelőzte a Q3-ban, és ugye bejött a hetedik helyen, tehát, vagy hát nyolcadik, aztán Alonsót megbüntették, és hetedik lett, tehát ugye amikor ott volt, mint amit Sainz csinált a futamgyőzelem, vagy amikor ott volt a lehetőség, itt ugye jó néhány kiesés teremtett erre a lehetőséget, hogy be lehet zsákolni valamit, akkor az bármilyen alacsony pontú zsákolt, ez nagyon ízetlen volt, elnézést, tehát hogy akkor be tudta húzni ezeket a pontokat, és emellett Ricardóval szemben, hát most nagyon-nagyon durva és látványos volt a különbség. Hát most meg majd nyilván most anti-Ricardo klub leszünk, de hát bucira verte Ricardót, és szerintem az egész szezonban összességében elég masszív a különbség a kettejük között. Ugye Tsunoda már arról beszélt a futam után, hogy reméli, hogy akkor most ő is szóba kerül majd a 2025-ös Red Bull ülésnél. Szerintem erről nagyon-nagyon korai lenne beszélni, de hogyha az a kérdés, hogy mondjuk kettejük közül ki az, akinek 2025-ben bármilyen Red Bull autóban ülése lehet, az jelenleg inkább Tsunoda, mint Ricardo. A bármilyen alatt értem az RB-t is.
Igen, egyébként ugye Márkó megint nyilatkozott a hétvégén róluk a két RB-sről, hogy igazából a versenyeken mind a ketten lassúak, úgyhogy erre egy reakció volt kvázi Tsunodának a teljesítménye, mert tényleg ő volt ugye az alsóháznak a legjobbja. Egyébként amikor Márkó elkezd ilyeneket nyilatkozgatni, hogy amúgy mind a ketten lassúak, azért az álmos könyvek szerint nem a legjobb óment, maradjunk annyiban.
De hát igaza van, könyörgöm. Tehát most szóval megint csinált egy tök jó egy kört, ami biztos jó dolog, meg kell, meg azért szerzett pontot most, mert hogy jó volt az egykörös tempója, de hát a versenyen nem csinált megint semmi extrát. Nem lehet azt mondani, hogy Tsunoda kifejezetten gyors lett volna a futamon. Jó, hát most biztos, hogy ha most kérdeznék meg Helmut Márkot, nem azt mondaná, hogy lassú Tsunoda a versenyeken, de egyébként én még mindig azt mondom, és akkor, hogyha itt kell anti-Tsunoda klub, akkor hármunk közül azt hiszem, hogy én állok ehhez a legközelebb, és nem tagadom azt sem, hogy a viselkedése és a hozzáállása miatt elsősorban, de hogy én még mindig nem látom azt, hogy oké, igen, Tsunoda ügyes volt, és megveri azt a Ricardot, akinek szerintem tényleg egy ilyen, nem tudom, valami liba kergető versenyen vagy a pillanatban helye, de hogy a Forma 1-ben nincs, ez teljesen biztos. Tehát, hogy oké, igen, legyőzi Ricardot, köszönjük szépen, majd hogyha autóversenyző lesz mellett, akkor meglátjuk. De hogy neki Red Bull üléshez ember, miről beszélsz? Mármint nem te, hanem Tsunoda. Tehát, hogy te látod, hogy mit csináltál eddig, meg hogy hogyan viselkedsz, meg hogy nem tudsz angolul, meg ilyen apróságot. Tehát, hogy te akarsz mondjuk Verstappen csapattársa lenni?
Hát, én jó, egyetlen dolgokban vitatkoznék veled, azért, tehát mit csinált a versenyen, hát az, hogy megtartotta.
Hozta a kötelezőt. Hozta a kötelezőt.
De most feltétlen kötelező ebben az első három hétvége alapján sűrűnek látszó másodosztályban megtartani az első helyedet, amit kivívtál az időmérőn. Tehát ezt szerintem, csak nem azt mondom, hogy ez világbravúrja, de ez egy teljesítmény.
De kinek kellett volna, hogy megverje ezt az autót, meg Tsunoda, de most komolyan. Tehát a háztól várjuk most már azt, hogy majd ők megverik azért, és ők lesznek a hetedikek? Vagy az Alpintól, esetleg Sargent autójától? Tehát, hogy, vagy, na ért, tehát, hogy kinek kellett volna odaérni? Mert szerintem az összes többi csapat az vállalhatatlan, és én azt gondolom, hogy teljesen egyért, jó, most erős. Én úgy
a
gondolom, ház
szerintem nem vállalhatatlan idén, de...
Igen, de az összes többi az. Tehát ezt mondom, hogy szerintem a Williamsben se látok semmit, a Steak egyelőre értékelhetetlen, az Alpint meg hagyjuk. De hogy,
igen, de a hogy Steak a, mondani, mondani, hogy szerintem értékelhetetlen.
Lassan egyébként igen, de hogy például ez a V-Carb nevű dolog, ez szerintem simán hatodik autó, olyan nagyon nagy kérdőjelek nélkül, ami azt jelenti, hogy 11-12. Hely, és akkor onnan kéne valahogy pontokat szerezni. Hát most kiestek előle azért egy 2-3-an, tehát azért itt mondjuk ott rá esély, hogy pontokat fog szerezni. Ezért mondom, hogy amit kellett, azt megcsinálta Tsunoda, és pont ez az a hétvég, ami után egyáltalán nem kell őt bántani. Csak én ezeket a Tsunoda mekkorát ment, és Tsunoda milyen jó ment, és Tsunoda, igen, nem a Red Bull. Basszus, hát nem, hogy már, tehát ne, semmi.
Én egyébként azt mondom, hogy egyrészt hozta a kötelezőt, ez is egy megközelítés, de hozta a maximumot is, tehát hogy ebben sokkal több nem lehetett. Tehát ugye annál, tehát egyszerűen ennél többet nem tudsz csinálni, mint hogy az alsóházból te vagy a legjobb. Tehát ilyen tekintetben szerintem...
Nagyon közel volt ő Strollhoz a futamon, most persze itt megint bele lehet kezdeni, hogy mekkora teljesít. Nem? Nem röhög? Tehát ugye esetleg még az lett volna egy plusz.
Ez a gigászok harca, amikor Stroll meccsel Tsunodával, hát, tényleg, tehát ennél jobban el nem tudok képzelni. Ki mondja azt, hogy unalmas a forma?
És ugye tudjátok, hogy vannak a pletykák, hogy az Aston Martinhoz mehet Tsunoda a Honda kapcsolat miatt, összeállt a Stroll Tsunoda.
Na,
páros, azért azt előbb
ugorjunk Tsunodáról. Utolsó gondolatom a versenyhez, ugye az előbb itt említetted a Steaket, mindezeket tisztázzuk, a Steak nem volt jelen Ausztráliában, hiszen ugye a Kiekzauber volt jelen Ausztráliában, és ugye megint nem sikerült rontott kerékcsere nélkül lehozni a futamot. Nem az történt, hogy tévedésből eső gumit tesznek föl az autóra.
Ezt akartam mondani, hogy a kép az nagyon jó.
Direkt választottam ezt a képet, igen. De hogy ugye most mindkét versenyzőnek volt rontott kerékcseréje, ezzel új szintre léptek, mert ugye az eddigi futamokon csak Bottasnak, vagy csak Joe-nak. És nagyon érdekes volt, amit Alunni Brávi mondott, hogy ő elnézést kér a versenyzőktől, elsősorban Valteritől, és tudod, ez a szegény Joe, hát az ő kerékcseréjét is elrontották, de hát ő elsősorban Valteritől kér elnézést. Ugye azt találta Alunni Brávi mondani, hogy Bottas jó eséllyel pontot, vagy tehát, hogy esélye volt a pontszerzése, hogy a top 10-es tempót autózott. Én ezt nem láttam, én meg nyilván az Anti-Bottas klub tagja vagyok, de én ezt nem nagyon láttam, hogy így lett volna. Minden esetre ez szerintem tényleg botrányos. Tehát, hogy három nagy díjon zsinórban nem tudott rontott kerékcsere nélkül megcsinálni, és a rontott alatt nem azt értjük, hogy 3,3 másodperc, hanem hogy több tucat másodpercek. Hát,
jó, de Bottas ehhez hozzászokott, tehát ahhoz képest, hogy volt, amikor két napig tartott a kerékcseréje, ahhoz képest ez egész jó hadművelet. Még egy utolsó gondolat, aztán menjünk tovább. Szerintem a Haast itt emlegettük már, nekem ők abszolút a pozitív meglepetése ennek a szezonnak, mert ugye gyakorlatilag mi is elmondtuk, hogy tudja, hogy ők lesznek a sereghajtók, aztán az Alpine azért gondoskodott róla, hogy ez egyértelmű legyen, hogy erről nincsen szó, viszont az, hogy ennek az alsóháznak is inkább az első felébe tartoznak, tehát ilyen hetedik erő környékén vannak, vagy én még abban vitatkoznék is Tomival, hogy én lehet, hogy a házt amúgy nagyjából az RB-nek a szintjére tenném, vagy közel ahhoz.
A két legjobb az alsóházban, na,
igen,
szerintem ebben
kiegyezhetünk. Igen, igen. Tehát,
a két vállalható lesz, rossz csapat. Igen.
Igen, Tomi, tekerjük le szerintem egy kicsit, így kell tenni a reggel, hogy mindenkinek beszól. Szóval,
de
hogy
nem innen egy kávét?
De jó lenne.
Szerintem az fokozná a problémát. Szóval, hogy a gumikezelési gondjaikat szemlátomás megoldották, és itt Tomival beszélgettük tegnap, hogy lehet, hogy ennek van köze ahhoz, hogy a Ferrari is nagyjából megoldotta ezeket a problémáit. Tehát lehet a kettő között kapcsolat, de nekem abszolút a pozitív meglepetés egyelőre az, mert közük nincs ahhoz, hogy ők sereghajtók legyenek idén.
Hát semmiképpen. Na, hagyjuk magunk mögött kicsit a verseny hétvégét, és nézzünk néhány hírt ezen túlról, mindenek előtt azt, hogy hivatalosan bejelentették, hogy teljes egészében a bahreini szuverén vagyonkezelő alap tulajdonába került a McLaren csoport. A részvényesek már decemberben jóvá hagyták az üzletet, ami a bejelentés értelmében most zárult le, így a Wokingiak F1-es csapatánál többségi részvényes lett a Mumtalakat Holding Company. Bocsánat, az eddigi többségi részvényes, a Mumtalakat Holding Company, immáron teljes kontrollt szerzett a McLaren Group részvényei felett. A Bahreini Nemzeti Bank még a koronavírus járvány idején segítette ki a céget egy jelentősebb összeggel, és ekkor szerzett tulajdon részt ez a bizonyos vagyonkezelő alap is. Egy nappal lesz megelőzően pedig egy másik fontos hír is érkezett a McLaren háza tájáról, miszerint 2030-ig meghosszabbított a szerződését Zak Brown vezérigazgató. Az egykoron maga is versenyző, motorsportra specializálódó amerikai üzletember 2016-ban csatlakozott a Wokingi istálóhoz, a vezérigazgatói pozíciót pedig 2018 óta foglalja el. Ez idő alatt Brown talpra állította a legendás brit gárdát a rosszul elsült hondás évek után, valamint marketing szempontból is jelentős előrelépést tudott elérni a McLarennel.
Már csak az autó bemutatókat kellene valahogy vállalhatóra hozni, és akkor azt hiszem, hogy elégedettebb lennék velük én is. Egyébként érdekes ez a bahreini tulajdonosság. Ugye ők azt mondták, hogy itt majd az egész autó piacot, vagy ezt a szuperautó, luxus autópiacot szeretnék a McLarennel letarolni és uralni. Kíváncsi leszek, hogy a Forma 1-es projekt hova fog ezek kapcsán fejlődni. Minden esetre maradjunk annyiban, hogy ez azért ezen a hétvégén nem ütött át az üvegplafont ez a hír szerintem, hogy a bahreiniek ki a McLaren.
Eleve egyébként nagyon rossz volt az időzítése, és ugye ez szombat hajnalban történt. Tehát én amikor fölkeltem az időmérőre, utána órákba telett, mire megtaláltam egyáltalán ezt a hírt, hogy ez megtörtént. Tehát ez nyilván európai szempontból nem volt egy jó időzítés.
Hát meg egyáltalán. Én a kedves nézőknek annyit mondanék, hogy az elmúlt percekben hallhattátok Govodics Tamást, milyen nehéz elégedetté tenni. Most azt képzeljétek el, hogy ő a főnökünk, és akkor menjünk tovább. Bár egy napon se lehet említeni Lewis Hamilton átigazolásával, a Mercedes legalább egy apró kis bosszút elkönyvelhetett, az idő közben a leendő csapatfőnökként számon tartott Jerome D'Ambrosiót is elhappoló Ferrarival szemben, hiszen el tudták csábítani Maranellóból a 2001 óta vörösöknél dolgozó, illetve 3 évig a háznál úgymond vendégszereplő Simone Restát. Az 53 éves olasz szakember stratégiai fejlesztési igazgatóként írt alá az ezüstnyilakhoz, és közvetlenül James Ellison technikai igazgatóval dolgozhat majd együtt az autót érintő projekteken. Resta mellett Enrico Sampo is elhagyja Maranellót, aki az elmúlt években a Scuderia pilóta szimulátoros csapatának vezetője volt, a Mercedesnél pedig a hírek szerint a teljesítmény szoftverek alkalmazásának feje lesz.
Érdekesek ezek a hírek egyébként. Nyilván főleg elsősorban Restának a személye az, ami a fontosabb ebből a párosból. Már csak azért is, ugye emlékeztek itt a szezon elején, vagy az év elején volt az a hír, hogy visszahívta a Ferrari a háztól, és akkor még nem teljesen értettük, hogy ennek pontosan mi az oka. Hát most ez kiderült, hogy ez, hogy megy át a Mercedeshez. És ugye említetted, hogy James Ellisonnal fog együtt dolgozni, erre ugye már volt példa, még abban az időszakban, amikor Ellison is a Ferrarit erősítette, úgyhogy ők azért ismerik egymást, tehát valószínűleg ez is közrejátszott az átigazolásban, és ugye azt mondjuk el, hogy még a kertészkedési szabadság, ami szintén egy nagyon kedvenc angol kifejezésem, amire ennél idétlenebb magyar fordítás nehezen tudok elképzelni, az ugye azt jelenti, hogy 2025 lesz valószínűleg az, amikor ők munkába állhatnak majd a Mercedesnél. És valóban, ahogyan mondtad, ez egy kisebb fajta elégtétel így annak kapcsán, hogy mennyi mindenkit átcsábított a Ferrari a Mercedes. Tehát igen, tehát egy hétszeres világbajnokot nem tud kompenzálni, de azért valami.
Igen, és ugye Resta ugye korábban dolgozott már együtt James Ellisonnal, tehát ők legalább jól ismerik egymást. Én azon sem lennék meglepve, hogyha Ellison ezt külön szorgalmazta volna. Menjünk tovább, ezúttal nem tudom, ennek ki örül, ki nem. Minden esetre csak egy kis apróságról számolhatunk be a Red Bull ügyet illetően, mely Mészáros Sanyi szerint egyáltalán nem ért véget, csak egy kicsit megpihent.
Jaj, de jó. De jó.
Ugye? Az autósport értesülései szerint csak nem régen került bele Max Verstappen szerződésébe az a pont, hogy távozhat az istállótól, amennyiben dr. Helmut Márko már nincs ott. Az eredetileg 2022-ben aláírt verzióban még nem szerepelt ez a záradék, melyet csak mostanában vettek bele utólag, méghozzá az F1-es csapat és annak vezetője Christian Horner tudta nélkül, és szerintem ez a legérdekesebb része a hírnek. Mint emlékezhetünk, Verstappen Jeddában nyilvánvalóvá tette a nyilatkozataival is, hogy addig biztosította jövője a csapatnál, amíg Márko is ott van. Mindeközben a Bild értesülései szerint a Red Bull osztrák részlegébe úgymond kémet küldött Csaler Nyuvidia. A táj többségi tulajdonos állítólag egy családtagját irányította az ausztriai központba, hogy minden részleg működését alaposan felmérje. És még annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy nagyon komoly önmegtartóztatást gyakoroltam azzal, hogy ne írjam le a hírbe részletesen, hogy különböző brit bulvárlapok szerint Christian Horner felesége milyen feltételeket szabott Christian Hornernek, hogy elengedje őt Ausztráliába egyedül.
Ez azért jó ez a történet, mert most már szinte minden filmes műfajt kezdünk érinteni. Volt szappanopera, tehát most ugye a kémfilmek, tehát az egy szépen lassan tényleg, még a horror várom.
Ezt akartam mondani, még a horror, a vígjáték is volt már ebben, szerintem voltak olyan pontok, igen, amikor az élet hozzá még egy...
Hát a YouTube zeneszám, ugye, az. Még abból lehet musical is, ugye. Még itt ebből bármi kisülhet. Na, komolyra fordítva a szót, ebből nyilván ez a Horner nem tudott a Márko záradékról történet az érdekes, ami szerintem egyébként több, mint érdekes. Tehát, hogy oké, hogy ugye Márkónak van ilyen jogköre, hogy ő döntsön dolgokban a Red Bull csapatánál, de hogy a csapatfőnök ne tudjon erről, hogy a vezető versenyzőjének a szerződésében milyen záradékok vannak, ez azért egy picit erős nekem. Tehát ez egy váratlan fordulat, mert oké, erről beszéltünk, erről a Márkó záradékról, meg ez így rendben is van, de hogy ez most került bele, és ez nagyon gyanús, hogy ez már ennek az ügy folyománynak, meg ügy összességnek a következménye, hogy belekerült. Tehát, hogy nem független attól, ami itt az elmúlt hetekben már a nyilvánosság előtt, de az elmúlt hónapokban a nyilvánosság tudta nélkül már zajlott. Tehát, hogy ez nyilvánvaló, hogy itt már valami történt hosszú ideje. Nekem ez meglepő, hogy tényleg most gondol le, és Gobodics Somi nem tudna róla, hogy milyen záradékok vannak az én szerződésemben. Ez nagyjából olyasmi.
Arról te se tudsz szerintem. Na mindegy.
Igen, és te ahhoz kötnéd, hogy Gergő itt marad-e, vagy nem, és akkor így ez lenne itt a tört. Nem, amúgy nekem olyan érdekesed is, hogy ez egyáltalán tényleg így van-e, azért erről azóta nem volt szó. Igen, most a hétvégén erről ugye nem kérdeztek meg senkit, meg nem volt róla kommunikáció. Ugye nem ez volt most a legfontosabb a Red Bull házatáján sem. Igen, Márkónak van ilyen jogköre, és úgy tűnik, hogy nem fél használni. Tulajdonképpen ezt így lehet összefoglalni, úgyhogy szerintem ez elég egyértelműen jelzi azt, hogy itt milyen erőviszonyok vagy frontvonalak feszülnek egymással szembe. Meglepődtem, hogy ezen a hétvégén nem voltak ebből újabb események, de hát valószínűleg ami késik, az nem múlik.
Hát mert volt más. Messze is van, meg volt más, ugye. Gergő mindjárt prezentálja.
Igen, igen, ügyek nélkül azért nem maradtunk. Az FIA illetékes bizottsága alaposan kivizsgálta a szövetség elnöke Mohamed Ben Sulayem ellen felhozott vádakat, amelyeket egy meg nem nevezett forrás szavai alapján indítottak két különböző ügyben. Az egyik vád szerint Ben Sulayem nyomást helyezett a sztjuárdokra tavaly a Szaúd-arábiai nagydíjon azzal kapcsolatban, hogy vonják vissza Fernando Alonso büntetését, a másik szerint pedig arra kérte az FIA alkalmazottait, hogy találjanak valami hibát a Las Vegas-i pályában, ami miatt nem kaphat FIA engedélyt a Las Vegas-i nagydíj megrendezése. A szövetség most közölte, hogy az egy hónapig tartó vizsgálat során nem találtak semmilyen bizonyítékot arra, hogy az elnök helytelenül cselekedett volna, 11 tanút hallgattak ki, és azt is hangsúlyozták, hogy az elnök végig nyíltan, átláthatóan és segítő készen viselkedett a folyamat során. Így is marad azonban ügy az FIA körül. A tavaly évvégén Wolf ügyként elhíresült vádak miatt ugyanis Suzy Wolf a francia bírósághoz fordult. Ezt az F1 Academy vezetője, aki ugye együtt a Toto Wolff felesége is, a közösségi médiában tette közzé, idézem, Megerősíthetem, hogy március 4-én személyesen nyújtottam be büntetőjogi panaszt a francia bíróságon, az FIA tavaly decemberben velem kapcsolatosan tett kijelentéseit illetően. Továbbra sincs semmilyen átláthatóság vagy elszámoltathatóság az FIA és annak személyzetének magatartásával kapcsolatban ebben az ügyben. Azt hiszem, 2024-et, ha össze kellene foglalnunk, egy szóval az egyelőre az ügy szó lehet. Na, mit gondoltok ezekről az ügyekről, uraim?
Szerintem amiket megszüntettek ügyek, azokkal egyet értek a megszüntetésükkel, hiszen ugye múltkor is beszéltünk már róla, hogy igazából annyira gyenge próbálkozásnak tűntek valaki részéről, hogy most itt belekötni abba, hogy Szulájem egész pontosan mondott-e, és ha igen, akkor mit, hogy ezt meglepődtem volna, hogyha ebben más eredmény születik. Minden esetre én nem tartom ugye függetlennek egymástól ezeket a dolgokat, és hogyha az első mondatomban úgy fogalmaztam, hogy valaki részéről érkeztek ezek a támadások az FIA elnökével szemben, akkor ez, hogy most pedig ennek lezárulta után gyakorlatilag Suzy Wolff elindította a sajátját, tehát valamiféle összefüggést azért látnék ebben, és akkor itt ne menjünk ebben sokkal jobban bele, csak hogy egyébként meg ez a Wolff ügy, ugye akkor is beszéltünk róla, akkor is azt mondtam, hogy de most egyébként ebben mi az az óriási kivetnivaló? Az, hogy itt alaptalanul ugye gyanúsítgatások történtek meg lejáratás, igen, ezt értettem akkor is, és egyet is értek vele, de egyébként ezen annyira meg kellett sértődni, hogy ők vajon beszélgetnek-e a férjével, vagy nem, hogy ezt így nem igazán értem, azt a részét, hogy ezt most március végén miért kell előhúzni. Ez egy decemberi történet, könyörgöm. Tehát miért van erre szükség már megint?
Szerintem teljesen egyértelmű, hogy arra reagálva tette ki a posztot Suzy Wolff, hogy ugye fölmentették a másfajta vádok alól Mohamed Bensulaimet, mert ugye néhány óra telt el a kettő között gyakorlatilag, tehát meg ugye ahogyan a posztban is szerepelt, és Gergő elmondta, március elején adta be ezt a büntető jogi panaszt, és most posztolt róla, tehát az időzítés az kizárt dolog, hogy véletlen legyen. Úgyhogy ezek így valóban így egymásba fűződnek a dolgok. Én még azt várom, hogy hol ér össze majd a Horner ügyel, tehát erre nagyon kíváncsi vagyok. És aminek külön örülök, hogy ugye a motorosok sérülései miatt már nagyon komoly szakképesítést szereztem az orvosi nyelvezetben, most ezeknek az ügyeknek köszönhetően a jogi nyelvezetben is egyre jobban otthonosan mozgok, mert hogy pontosan mi ez a büntető jogi panasz, meg feljelentés, meg ezek, hogy ez pontosan mi micsoda az angol nyelvben, ezt ki kellett nyomoznom, amikor az erről szóló cikket írtam, de erről szól a sport egyébként, nem? Tehát ilyen szakágokba is, vagy szakmákba is kicsit belekóstolunk.
Hát azt hittem, azt akarod mondani, hogy ilyen ügyekről szól a sport, mert akkor lehet, hogy lecsatlakoznék mindjárt erről a beszélgetésről.
Ezt már javasoltam. Na mindegy. Hagyjuk magunk mögött az F1-et, és térjünk vissza Melbourne-be, ahol az F2 és az F3 is versenyzett a hétvégén. Előbbi sorozat mindkét versenyét a Red Bull juniorja, képen látható Isaac Hadjar nyerte, azonban a kettő közül csak a vasárnapi sikerét tarthatta meg, hiszen szombaton megbüntették baleset okozása miatt. Így a sprintversenyen a tavaly pontot is alig szerző cseh Roman Stanek első F2-es győzelmét ünnepelhette, itt ünnepli épp. A két különös figyelem által övezett fiatal közül Andrea Kimi Antonelli negyedik lett a főversenyen, és Oliver Bearman is megszerezte idei első pontjait. A bajnokságot továbbra is a főversenyt ezúttal harmadikként záró barbadosi Zane Meloni vezeti a Mercedes Junior ace-t Paul Aaron előtt. Az F3 sprintversenye a norvég Martinus Tensorne győzelmét hozta, míg a főfutamon a Ferrari bosnyák származású svéd tehetsége Dino Beganovic győzött. Ugye itt beszéltünk róla azt hiszem két hete, hogy Zane Meloni kapcsán, hogy barbadoszi autóversenyző, milyen különleges ez. Hát ugye most itt szóba került egy cseh, egy észt, egy norvég, egy bosnyák származású svéd, illetve Isaac Hadjar is ugye észak-afrikai származású. Úgyhogy elképesztően színes a nemzetiségeket tekintve a két utánpótlás széria. És ezt most csak ezt így félig komolyan mondom, hogy szerintem ez nagyon jó dolog, mert voltak olyan időszakok, amikor a nagy motorsport nemzetek, az angol, a francia, a német, meg az olasz, és nagyjából ennyi, úgy leuralták ezeket a szériákat, néhány spanyol még oda keveredett, ehhez képest most tényleg nagyon-nagyon tarka ez, és ez így nagyon jó szerintem.
Igen, Amit én kiemelnék itt a hétvégével kapcsolatban, hogy Melbourne igazolta azt, amit Tomi mondott a múlt héten, hogy itt szokott lenni rombolás, bár olyan balesetet még nem nagyon láttam. Most meg nem mondom, hogy ki állt a box utcában az F2-es sprint futamnak a rajtjánál, tehát valaki a boxból indult, és hogy a rajtlámpák kialvása után 2 másodperccel azt látja, hogy, hogy két autó becsapódik elé a box utca bejáratához, ugye amiatt a baleset miatt, amit Házsár okozott. Mit mondtam, bejáratot? Kijárat. A box kiáratnál. Tehát jó versenyek voltak egyébként, megérte fönnmaradni, vagy fölkelni, vagy akinek amilyen bioritmusa van. Igen, tehát a Melbourne az hozta azt, amit Melbourne-től várunk. Ez a baleset megemlékezetes, és ugye szerintem említettem már ezt, hogy az F2-ben nagyon gyakori az, hogy utólag kizárják a győztest, ugye megint történt egy ilyen, nem kizárás, hanem büntetés, ugye, amit itt említettél is, hogy Hazardtól elvették ezt a győzelmet.
Komolyan meg kéne nézni, most bánom, hogy nem tettem meg felvétel előtt, hogy így az F2, F3, F1 Akadémiában hány utólagos módosítás volt idén, de ugye az jó néhány, és akkor maradjunk ennyiben, ugye volt eddig 12 verseny, és kettőnél többször változott utólag a győztes kiléte. Na, akkor következnek a Balogh Tamás percek, hiszen a hétvégén MotoGP futamot is rendeztek, melyen a szuperújonc Pedro Acosta megszerezte első dobogóját, de Tomikám, ezen kívül mi minden történt még Portugáliában? Kérlek,
igen,
mesélj nekünk.
Címszavakban fogok csak beszélni, mert menet közben mi már rögzítettünk egy Formula Motocast adást, amit majd kedden teszünk közzé, úgyhogy ott részletesen is kitárgyaltuk a mostani portimaui, illetve a múltkori katari fordulónak a tanulságait. Hát tényleg címszavakban ugye Jorge Martin nyerte a portugál nagy díjat, mármint a vasárnapi főversenyt, hiszen a szombati sprintet Maverick Viñales lesz, de mivel az nem számít rendes győzelemnek, így továbbra sincsen senki a MotoGP történetében, a modern MotoGP történetében, aki 3 különböző gyártóval nyert volna futamot. Ugye Jorge Martinnak ez az első idei győzelme volt, már mint vasárnapi futamokat tekintve, ahol egyébként az egyik legfontosabb esemény az Bagnaiának és Márqueznek az ütközése volt a futam vége felé. Itt ugye versenybalesetnek minősítették a sztjuárdok a történteket, szerintem teljesen jól is döntöttek, tehát itt egyikük sem volt túlnyomó részt hibáztatható azért, ami történt. Gyakorlatilag keresztezték egymás évét azok után, hogy Márquez ugye meg akarta előzni Bagnaiát, meg is előzte, csak kicsit szélesre sodródott, így Bagnaia megpróbált alávágni, és hát tényleg ugye, ahogyan ez szokott történni, ilyenkor keresztezték egymás ívét, összeértek, és mind a ketten buktak, elég büntetés volt számukra az, hogy mind a ketten nulláztak. De akiről természetesen beszélni kell ezután a hétvége után, az Pedro Acosta, ahogyan már Katar után is róla kellett, de amit ezen a hétvégén művelt, és főleg a vasárnapi versenyen, arra szavak nincsenek. Tehát újoncként lett harmadik, és hogyha Maverick Viñalesnek a versenyvégi váltó problémás kiesését nem számítjuk, akkor is negyedik lett volna önerőből egy újonc a GasGas Tech-Free motoron, ami nem egy gyári KTM, a második versenyén karrierje során, és olyan előzéseket bemutatva, hogy azt mondta Pabdi Tomi kollégám, a motokasztos kollégám, hogy Márquezebb Márqueznél is. Tehát elképesztően merész manővereket mutatott be, és ugye múltkor már megelőzte egyszer Márquez, most ezt megtette még egyszer, és amúgy csak az íze kedvéért még Francesco Bagnaiát is, aki ugye a regnáló világbajnok. Tehát azért szépen gyűjti a skalpokat a srác, és szerintem minden várakozást felül is múlt. Tehát nagy volt a hype körülötte, de még azon túlmutatóan is teljesített. Ez tényleg a neveltetésével vannak bajok szerintem, mert hogy nem figyelt oda a fizika órán, az egészen biztos, mert elképesztő dolgokat művel a motorral. Azt sem közölték bele, hogy amúgy ő egy újonc, tehát ilyeneket mégsem kellene csinálni. A MotoGP-ben ugye eleve nem lehet előzni, tehát erről a tananyagról lemaradt, meg hogy a Ducatik amúgy verhetetlenek az egyeneseknek a végén, tehát erre sem figyelt oda, tehát Acosta nagyon szemtelenül, és mégis egyébként nagyon tudatosan érkezett meg ebbe a kategóriába, és az teljesen egyértelmű, hogyha eddig nem lett volna egyértelmű, hogy a jövőnek a nagy sztárja, tehát a következő 10-15 évnek a valószínűleg legmeghatározóbb versenyzője. És akkor egyetlen gondolat erejéig azért a Superbike-ra is kitérek, hogy aki nem látta a Superpole versenyt, az mindenképpen nézze meg Barcelonából, mert az 10 kör tömény őrület és izgalom volt egy ilyen utolsó kanyaros manőverrel a végén, amit Razgatlioglu Rossit megidézve előzte meg Bautistát a barcelonai utolsó kanyarban. Tényleg ez csak ennyit fűznék hozzá, hogy aki nem látta, az pótolja.
Tegyetek így. Két jelentős esemény is történt az Endurance világbajnokságban, melyek közül az első helyre kívánkozik, hogy Sebastian Vettel Aragonban tesztelni fogja a szezonnyitót megnyerő Penske Hypercart, és bár a négyszeres F1-es világbajnok úgy nyilatkozott, hogy ezen túl nincs semmi kőbevésve, mindenképpen hangsúlyoznunk kell, hogy az egyik Porsche-ben van még két szabad hely a júniusi Le Mans-i 24 órásra. Emellett adásunk felvétel előtt nem sokkal bemutatták a radikálisan megújult Peugeot Hypercart. Ebben az esetben a radikális újítás mindenekelőtt abban nyilvánul meg, hogy hátsó szárnyat, úgynevezett légterelőt, avagy spoilert kapott a versenyautó. A megújult versenygépet pár hét múlva az imolai fordulóban csodálhatjuk meg szárnyalás közben. Valamit ezentúl szeretnétek hozzátenni?
Elemedben vagy, azt látom. Én csak azt akarom hozzátenni, hogy Vettelnek rettenetesen örülök, nagyon bíztam benne, hogy ez meg fog történni, és ugye hát a szezonnyitót megnyerő autóval, nem konkrétan azzal, de egy olyannal fog menni, úgyhogy ha fog menni, majd Le Mansban is, de hát reméljük, hogy igen. Úgyhogy én nem gondolnám, hogy ezzel az egy teszttel mondjuk neki véget ér ez a történet. A Peugeot meg amúgy tetszik, szóval igazából annak is örülök. Nyilván nem olyan egyedi, mint volt, de hát ha ez majd eredményesebb lesz egy kicsit.
Én az egyediségét meg a szokatlanságát hiányolom ennek az autónak, mert tényleg az nagyon kilógott a mezőnyben azáltal, hogy nem volt hátsó szárnyalat. Tényleg itt mondtad, Geri, hogy milyen radikális újítás, hát ez mondjuk a 60-as években annak számított, hogy fölkerültek hátsó szárnyak az autókra. Vettel kapcsán pedig megkövettem magam, én egészen biztos voltam 2022 végén, amikor visszavonult a Forma 1-ben, hogy őt autósportolni nem fogjuk többet látni. Tehát én úgy gondoltam, hogy úgy vonul vissza, hogy ő nem fog érdemi szériában versenyezni már. Tehát hogy tényleg ilyen világbajnoki szinten, ez még most sincs így, tehát hangsúlyozzuk, de az első lépést megtette afelé, és mondom, amit Gergő is kiemeltél, ott van az a harmadik gyári Porsche Le Mansban, aminek még nincsen két versenyzője. És szerintem... Hát igen, ez mondjuk így jól hangzana. Alonsót nem tartom túl reálisnak, de én most már nem zárom ki azt, hogy Vettel esetleg elinduljon Le Mansban.
Figyelj, Alonso ment Indikárban, aktív F1-es versenyzőként, beült a Toyotába, hát miért is ne?
Igen, és most még ki sem kellene hagyni a Form 1-es hétvégét emiatt, mert ugye most már az utóbbi években figyelnek erre, hogy Le Mans ne ütközzön semmivel.
Igen, igen, nagyon jól teszik. Vettel, egyébként is csak Vettelhez mondanék annyit, hogy ha valahol én őt el tudom képzelni, hogy versenyezzen, az gyakorlatilag kizárólag ez a sorozat, mert az F1-ben nem fog visszatérni, Formula E-be elmenni, bohóckodni, mert bocsánat, ezt nyilván nem fogja megtenni. Én Vettel karakteréhez nem passzol, szerintem egyszerűen az Indikár, tehát én azt nem nagyon... Voltak itt ilyen gondolatok, hogy akkor most rámegy a tripla koronára, nem, abban biztos vagyok, hogy nem fog Vettel oválon versenyezni, vagy Indikán versenyezni, de az Endurance VB-n én gond nélkül el tudom képzelni, hogy Jenson Button is most visszatért, ugye ő is hosszú évek óta nem futott teljes szezont, és ez volt az a bajnokság, ahol úgy találta, hogy itt azért szívesen. Szóval én remélem, hogy ez úgy fog kinézni, hogy teszt Le Mans, és jövőre full szezon, és hajrá. És akkor végül, ha már itt az Indikárt említettem, hogy szóval tekintsünk kicsit a tengeren túlra, hiszen bajnokságon kívüli pénzdíjas futamot rendezett az Indikár, méghozzá egy új helyszínen a kaliforniai Thermal Club versenypályáján. A rendhagyó lebonyolítású verseny döntőjére a csoportbontásban rendezett időmérők és előfutamok után összesen 12 versenyző kvalifikált, és közülük talán nem is annyira meglepő módon a kétszeres Indikár bajnok spanyol Alex Palu bizonyult a legjobbnak. A győzelem a kiírás értelmében Palunak, valamint a neki az exkluzív Thermal Club tagjai közül kisorsolt alkalmi, úgy szóval partnernek fél-fél millió dollárt hozott a konyhára, míg a spanyol mögött a kiemelt pénzdíjjal járó második-ötödik helyeken McLaughlin, Rosenqvist, Herta és Armstrong végeztek. És hát mit szólhatok ti egy ilyen versenyhez az F1-ben? És ezt most itt tök komolyan kérdem, egy bajnokságon kívüli, ez egy ilyen buli futam volt. Nincs pontdíj, egy különleges lebonyolítás van, kapnak pénzt a résztvevők érte. El tudnátok ilyet képzelni?
Én amúgy igen, szóval én ezt így tudnám szeretni. Másképp, hogy a 24 bajnoki futam mellé nehéz lenne még egy kupa sorozatot, vagy egy ilyen nem tudom mit még behozni, de egyébként, hogy maga az ötlet az úgy szerintem érdemes lenne gondolkodni, hogy hogy lehet összehozni, még milyen feltételeket lehet megteremteni hozzá. Sok más sorozatban el tudnék ilyeneket képzelni, úgyhogy ja, csak egyelőre nincs olyan szabad hétvége, amikor ez szerintem Forma 1-ben megtörténhet, de hát mikor volt ez akadály, hogy sok futam van?
Igen, elsősorban én is ezt akartam mondani, hogy amúgy erre nincsen lehetőség egész egyszerűen. Tehát annyira sűrű a verseny, ne kiabáljam el, tehát azért simán lehet, hogy 30 vége lesz egy szezonban, de hogy nem nagyon látom a helyet, hogy hova lehetne ezt besűríteni. És én egyébként nem is nagyon díjazom ezeket a buli versenyeket, viszont ha már van, akkor ezeket lehetne mondjuk arra használni, hogy ilyen különböző újításokat itt tesztelnek. Tehát most nagyon halkat mondom, nehogy meghallja Stefano Domenicali, de mondjuk... Igen, tehát hogyha esetleg mondjuk azt ki akarják próbálni, akkor egy ilyen keretében próbálják ki, ne Forma 1-es világbajnoki nagydíjon, mert akkor kiugrok az ablakon. De ha valamire lehet ezeket használni, akkor ilyenekre. Csak tényleg szerintem, amit Tom is mondott, erre egész egyszerűen nincsen idő a jelenlegi versenynaptárnak a felépítése mellett.
Ugye itt az IndyCar is kipróbált egy ilyen sajátos dolgot, és nem csak már olyan ilyen csoportbontásos időmérőkkel már tehát olyat láthatunk máshol is nyilván náluk. Előfutamokat azt nem, tehát ez egy ilyen furcsa, és nyilván nem egy komoly bajnoki versenyre való lebonyolítás volt, de amitől én azt hittem, hogy falnak megyek, az, hogy a verseny közepén fél idő volt, tehát ugye 20 körös volt a verseny, és a 10. kör után fél idei szünetet tartottak. Tehát azért remélem, hogy ez egy ilyen kísérleti meg poén dolog volt, amit élesben nem fognak bevetni. Bár ugye a NASCAR-os kötelező sárga zászló után már semmit se lepődünk meg. Na, ilyet nem akarunk az F1-be. Köszönjük szépen, viszont én nagyon élveztem amúgy ezt a vasárnap délután IndyCar versenyt, eseményt, hogy kell ezt fogalmazni. Szerintem tök jó volt, és akkor egy ilyen pozitív gondolattal köszönjük meg a figyelmet. Ez volt a Pit Wall, a Formula.hu hírösszefoglaló műsor a március 25-én. Ha még nem tettétek volna meg, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, hiszen a Pit Wall mellett számos más tartalommal is találkozhattok ott, köztük Mészáros Sanyi helyszíni bejelentkezéseivel az F1-es nagydíjakról. Hallgassátok meg emellett a legújabb Formula Podcast és a legújabb Formula Motocast adást. Tomi, mikor érkezik a Motocast?
Holnap kedden elvileg ez a terv legalábbis. Már felvettük egyébként, csak itt ugye az egyéb műsorokra nem akarjuk ráereszteni az egyiket a másikra.
Hát igen, igen, nagyon helyes ez így. Szóval tegnap vasárnap volt Formula Podcast, holnap kedden lesz Formula Motocast. Mindezt hallgassátok és olvasgassátok a Formula.hu nevű weboldalt is, ahol külön ajánljuk figyelmetekbe a Formula Plus rovatunkat, valamint a napvégi hírösszefoglalóinkat. Találkozunk a jövő héten is, minden jót kívánunk nektek. Sziasztok!
Hello, sziasztok!
Hello, sziasztok!